Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Szeretettel köszöntünk mindenkit évzáró Isten tiszteletünkön, és egyúttal hirdetem, hogyha Isten megtart és éltet bennünket, holnap délután 4 órai kezdettel évnyitó Isten tiszteletet tartunk. Azt követően pedig vasárnap a megszokott rendünk szerint fogunk találkozni, 9:30 kezdettel Isten tiszteletet és vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet tartunk. Kedves testvéreim, a 280. dicséretünknek az első és második versét énekeljük most. A 280. dicséretünknek első és második versét, ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje. Együnk el, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hálaadással állunk meg ezen a késői órán a te szent színed előtt, mindazokért az alkalmakért és lehetőségekért, amelyeket ebben az esztendőben számunkra itt ezen a helyen elkészítettél. Köszönjük te neked szent lelkedet, aki által mindig előttünk jártál, és dicsőítünk téged azért, mert valahányszor idejöttünk, hallhattuk a te szavadat, épülhettünk azáltal, amit te szívünkre helyeztél, békességet, erőt meríthettünk te belőled, és a te színed előtt elcsendesedve elmondhattuk a mi szívünknek hálaadását, dicsőítését és kéréseinket is előtted. Köszönjük, hogy most is így tehetünk. Kérjük és várjuk is a Te áldásodat. És mondjuk is a Te szent színed előtt mindazt, amire szükségünk van. Hiszen nem biztos, hogy örömmel tekintünk vissza ennek az esztendőnek a napjaira. Talán szomorúság, fájdalom van a mi szívünkben. Veszteségek miatt, oly dolgok miatt, amelyek többé nem a mieink. Mégis hisszük, hogy Te kész vagy bennünket erősíteni, kész vagy bennünket vigasztalni, most is, ma is. Engedd meg nekünk, hogy a mi szívünk erre nyitott legyen, meghallani Téged, a Te szavadat. Így beszéljél most hozzánk egyen-egyenként. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva található az Máté evangéliumában. Máté evangéliumából a mai napra kijelölt szakaszt olvasom, 4. fejezetből, Máté evangéliumának 4. fejezetéből, tehát az első 11 verset, ahol ezeket találjuk megírva. Ekkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy talán mindannyian hallottuk már Jézus történetei közül az ő megkísértésének a történetét, és anélkül, hogy most itt interaktívan beszélgetnénk erről, hadd szabadjon azt feltételeznem, hogy általában a legnagyobb problémánk, kérdésünk ezzel a történettel kapcsolatosan mindig az, hogy Jézus hogy a csodába bírhatta 40 napon keresztül a pusztában azt a hosszú böjtöt. Azonban nem biztos, hogy ezzel a kérdéssel ott tapogatózunk, ahol a legfontosabb üzenete van ennek a történetnek. És én ezért szeretném még ezen az esztendő utolsó esti alkalmon is arra kérni a testvéreket, hogy engedjük, hogy az ige vezessen bennünket, ne pedig a hasunk, amely valahogy képtelen azt megérteni, hogy hogy lehet 40 napon keresztül böjtölni. Ez a történet azzal kezdődik, hogy Jézust a lélek ragadja, Jézust a lélek vezeti a pusztába. Nem magától megy, hanem a lélek indítja őt és vezeti őt a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Ennek, ami ott történik, van egy célja. Ez a cél pedig nem más, mint hogy az Úr Jézus Krisztusról földi szolgálatának a kezdetén kiderüljön az, hogy ki is ő valójában. Hogy valóban az-e ő, akinek majd mondja magát, és akinek majd látják őt később az emberek. Az ördögi kísértés lényege ugyanis a kísértés formájától függetlenül mindig egy és ugyanaz. Hogy tudnélik, az embert az ördög ki akarja vonni az Istennek való engedelmességből, vagy éppen távol akarja tartani attól az embert, hogy a mindenható Istennek engedelmeskedjen. Amikor az ember eltávolodik Istentől, az Istennek való engedelmességtől, az nem más, mint maga a bűn. Ami nem Istennek való engedelmesség az ember életében, az bűn. A Biblia nem beszél nekünk semleges cselekedetekről. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy vagy engedelmeskedünk Istennek, vagy nem engedelmeskedünk Istennek. És valahányszor nem engedelmeskedünk Istennek, ezt a cselekvést, ezt a történést a Biblia bűnnek nevezi. Jézus esetében is ez az ördög célja. Megpróbálni Jézust, eltávolítani őt az atyától, azaz bűnbe keverni. Jézus tehát a pusztába megy, mert oda vezeti a lélek. Azonban, amikor figyelmesen és aprólékosan tanulmányozzuk ezt a történetet, látjuk, azért viszi oda a lélek, hogy megkísértse az ördög, fölfedezhetjük, hogy az ördög nem mindjárt és azonnal veszi elő Jézus Krisztust ott a pusztában. 40 napon keresztül az ördög nem lép fel nyíltan az Úr Jézus Krisztussal szemben. Ebből az is kiderül számunkra, hogy Jézus pusztai tartózkodásának a legnehezebb része nem a 40 napos bőjt volt, hanem az, ami utána következett. És rögtön ez az, amit a szívünkbe meg az eszünkbe kell venni, testvérek. Annál veszélyesebb, nehezebb dolog nincs az életünkben, amikor az ördög nyíltan megtámad bennünket. Az Úr Jézus 40 nap elteltével támadta és kísértette meg az ördög. Akkor mi volt a 40 nap alatt? Azt leírhatjuk? Azt könnyedén kirázta az ujjából, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus? Talán annak a 40 napnak a megértéséhez leginkább úgy jövünk közel, hogyha megértjük azt, hogy a Bibliában a bőjtnek a lényege az Istenhez való odatalálás. Hadd mondjam így egy hasonlattal a testvéreknek, olyan, mint amikor egy kicsi gyermek oda bújik a szülei ölébe. A bőjtnek a lényege Isten szoros megölelése. Ahogy egy gyermek számára megnyugtató a szülői öl és ölelés, úgy a szülői szívet is megmelengető, ez a szavak nélküli, de mély tartalmú cselekmény, amikor a gyermek oda kéreckedik, és arra vágyik, hogy a szülő megölelje. A böjt a keresztjének életében kifejezi, megmutatja azt, hogy mi milyen viszonyban vagyunk Istennel. És a böjtben valójában a böjtölő megerősödik, mert az Isten ölelése, amikor az Isten közelébe jutunk, az megnyugtat minden hívőt. Az nekünk békességet ad, amikor a mi mennyei atyánk körül ölel bennünket. Hadd mondjam így, hogy a böjt lemondásainak az a lényege, hogy én az Úrral szorosabb kötelékben, szorosabb közösségben legyek. Ezért minden a böjt alatt, ami engem Istentől elvonna, valójában a háttérbe kerül. És az a normális dolog, hogy a böjt alatt a böjtölő ember lelkileg erősödik. Nem tönkre megy, nem síránkozik, hanem megerősödik azáltal, hogy Istennel szorosabb kapcsolatra jut. Jézus böjtjének is ez a lényege. Közelebb az atyához, mélyebb közösségre az atyával. Éppen, amikor ennek az elmélyülésnek a végére ér Jézus, akkor jelenik meg az ördög, a kísértő, és megkísérti Jézust. És ha már most elolvassuk, hogy miket mond Jézusnak az ördög, abból kiviláglik előttünk az, hogy az ördög nem mást akar, mint Jézust magát irányítani. A kísértésnek mindig ez a lényege, hogy az ördög irányítása alá akar venni, vagy az irányítása alatt akar tartani embereket. Oda megy Jézushoz, és kétszer is azt mondja neki, így kezdi a mondatait, ha te Isten fia vagy, és utána, ami következik, abból az olvasható ki, akkor engedelmeskedj nekem. Akkor ugráljál úgy, ahogyan én azt most megkívánom tőled. Majd harmadszor egész nyíltan mondja az ördög Jézusnak, ha imádsz engem, ha imádsz engem, ha leborulsz előttem, ha elismersz engem, akkor neked adom, mondja az ördög, a látható világot. Az ördög fölajánlja Jézusnak azt, ami valójában nem az övé. Mert a világ nem az ördögé, látszólag ugyan igen, de valójában a mindenható Istené. Testvéreim, az ördög kísértése a legnehezebb dolog a világon, mert az ördög rendkívül ravasz, és mindaz, amit elővezet, hazugság. Még akkor is, ha a Bibliából idéz. Az ember nem képes Isten, az Istennel való szoros közösség nélkül felfedezni az ördög kísértései mögött az ördögiséget. Mert az ördögnek is van logikája, ördögi logikája van, amelynek a lényege az, hogy az ember nem látja át. És a célja az az ördög logikájának, hogy bárkit elfordítson Istentől, bárkit szembefordítson Istennel. Azonban csodálatos ez a történet, mert azt látjuk belőle, hogy Jézus hogyan vív és hogyan győz ebben a helyzetben. Azt teszi, amit Jakab később le is ír, nyilván Jézus példája nyomán, az ő levele olvasóinak, a 4. fejezet 7. és 8. versében, ahol így beszél a hívőkhöz Jakab: engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Jakab egyszerűen csak föleleveníti az első keresztjének előtt azt, amit az Úr Jézus Krisztus példázott és megtett előttünk. Azt mondja: álljatok ellen az ördögnek. A kísértő megkísért benneteket, ezzel nem tudtok mit tenni. Ez az ördög természete. Ravasz és hazug módon újra és újra közeledik hozzátok, de álljatok ellene. Hogyan lehet ellenállni az ördögnek? Máshogyan nem lehet, testvérek, csak az Isten igéje, az Isten melletti elkötelezettség kinyilvánításával. Hát a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus is ezt tette. Az ördög által hamisan idézett ígékre ígével válaszolt, és az ő válaszainak a lényege az, hogy engem az ige, azaz az Atya irányít. Nem te irányítasz engem, hanem az Atya irányít engem. Az Isten fiúságnak a lényege éppen az, testvérek, hogy egyedül Istennek engedelmeskedünk. Amikor Jézus ezt kinyilvánítja, háromszor is kinyilvánítja az ördögnek, hogy én csak is Istennek engedelmeskedek, akkor azt olvassuk, hogy eltávozik tőle az ördög. Akkor véget ér ez a nagyon nehéz helyzet. Viszont megérkeznek Isten angyalai, és szolgálnak neki. Mit is mond Jakab? Közeledjetek az Istenhez. Ragaszkodjatok az Istenhez. Maradjatok egyek az Úrral, és ő is közeledik hozzátok. Öleljétek az Urat, mondhatnánk mai nyelven a hasonlatot megfogalmaz, újra elővéve, és az Úr is megölel benneteket. Vagy mivel az Úr megölelt benneteket, öleljétek ti is az Urat. Kedves testvéreim, amikor az Úr Jézus Krisztus történetét elolvassuk, és látjuk az ő győzelmét, és látjuk azt is, hogy az ördög őt sem kímélte, akkor megemlékezhetünk arról, hogy ebben az esztendőben Isten bennünket, az ő mai népét is sokfelé vezetett. A szüntelenül változó világban persze nem könnyű azt elfogadni, hogy Isten olykor bennünket is puszta helyre vezet. Az ember már csak olyan, hogy szeretne mindig a jobb felé mozdulni. Hogy Istentől is ezt várjuk el, hogy vezessen bennünket a jobb, a tökéletesebb felé. Most azonban azt gondolom, talán ebben az esztendőben is, mint a mindannyian, az élhetetlenebb irányába mozdultunk volna. Mintha nem előre jutottunk volna, hanem inkább pusztaságba került a mi életünk. Amikor ezt megállapítjuk, akkor azt is meg kell mondjuk, és meg kell valljuk, legyünk ennyire őszinték magunk előtt, hogy amikor Isten puszta helyre vezet bennünket, akár személyes életünkben, akár az ő népét, akkor sokszor ijedünk meg ettől. És olykor lázadni is elkezdünk ez ellen. Pedig Jézus története alapján arról kell megemlékeznünk, hogy mindez a hasznunkra lehet. Mindez a hasznunkra lehet. Ha a pörgő világ forgatagából olykor Isten kivezet bennünket és abban megállít bennünket, akkor nyilván ez hasznunkra lehet, ha ezekben a helyzetekben azt tesszük, amit Jézus tett. Ha ezekben a helyzetekben meg tudunk állni, és meg tudjuk ölelni a mi Jézus Krisztusunkat. Most leginkább csak azt látjuk, hogy a Covid mit vett el tőlünk. De jó lenne, ha legalább Isten népe megértené és meglátná azt, hogy mindazon fizikai dolgok, amelyeket elvesztettünk, amelyekben nem élhetünk úgy, szóval mindezeknek a dolgoknak a hiánya megnyitott nekünk egy másik lehetőséget. Azt, hogy még inkább szorosabbra fogjuk a mi kapcsolatunkat mennyei atyánkkal, és a mi dicsőséges Jézus Krisztusunkkal. Testvérek, tegyük föl őszintén a kérdést, vajon arra használtuk-e életünknek ezt a pusztai szakaszát, hogy közelebb lépjünk Istenhez? Arra használtuk ezeket a napokat, a fölszabaduló időnket, a bezártságunkat, hogy az Úrral mélyebb közösségre jussunk? Lehet, hogy közösségileg nem tehettük meg, hiszen egészen májusig el sem tudtunk jönni ide a templomba, de megtehettük egyénileg. Jutottunk mi közelebb az Úrhoz. Öleljük őt már valamivel szorosabban, mint annak előtte. A hívőknek az aggodalom és jajongás helyett van egy csodálatos lehetőségük minden puszta helyen és minden puszta helyzetben. Ez a csodálatos lehetőség pedig az, hogy jobban megérezhetjük Isten szeretetét azáltal, hogy ahelyett, amit nem tehetünk, vele vagyunk. Nagy baj, hadd mondjam így, ha mi nem imádkozunk többet, mint a Covid előtt. Nagy baj, ha fölszabaduló időnkből nem jut több Isten igéjére, Isten személyére, mint annak előtte. Mert a puszta hely és a puszta helyzet pontosan azért adatik, hogy egy kicsit jobban megérezzük a mi Urunknak drága szeretetét. Eszünkbe jutott-e ez a lehetőség? Éltünk-e ezzel a lehetőséggel? Közelebb kerültünk-e, testvéreim, az Úrhoz, az Úr Jézus Krisztushoz? Azonban Jézus példája alapján, hadd mondjam, nem az a legnagyobb kihívás életünkben, hogyha le kell mondanunk, mert akkor, ahogy megértettük, van lehetőségünk helyette megölelni Urunkat. A hívő élet legnagyobb kihívása mindig is az, ma is, amikor az ördög lép hozzánk közel, méghozzá azért, hogy szembe fordítson Istennel. Ugyanis ha a puszta helyen és a puszta élethelyzetben nem vagyunk Urunk közelében, azaz nem vagyunk benne az igében, akkor nincsen mivel ellenállnunk. Akkor elbukunk pillanatok alatt. Az ilyen kísértésekben, testvérek, mindig kiderül rólunk az, hogy ki is irányít bennünket valójában. A saját gondolataink, a félelmeink, önmagunk bölcsessége, vagy maga, ami megváltó Urunk. Mindig kiderül az, hogy kire hallgatunk, és kinek adunk igazat. Jön az ördög, és fölteszi a maga ravasz kérdéseit, kísért azzal, ki lesz a te gondviselőd, jaj, ki fog gondoskodni rólad, hogy lesz a mád, a holnapod, meg a holnap utánod. Ha nem állunk biztosan az igében, Isten szavában, szeretetében, akkor testvérek, menthetetlenül összezavarodunk. Mert azok ellen, a gondolatok ellen sehogyan máshogyan nem lehet védekezni, amit az ördög a mi szívünkbe, meg a lelkünkbe besugal, csak Isten igéjével. Csak azzal, hogy mi magunk elé idézzük, a szívünkbe idézzük Istennek minden drága kijelentést, amit az ő gyermekeinek tett, és az ő gyermekeinek ígért. Sok mindent sajnálunk talán ebben az évben, ami nem jöhetett össze, ami nem történhetett meg úgy, ahogy annak előtte. De arra kérlek benneteket, ne sajnáljátok ezeket a dolgokat. Ha valamit sajnálunk az elmúlt esztendőre nézve, az legyen az, hogyha nem tudtunk közelebb kerülni a mi Urunkhoz. Sajnáljuk azt, hogyha elbuktunk, ha megszégyenültünk, ha az ördög újra és újra könnyedén rászedett bennünket, azon van sajnálni való. Ugyanakkor vegyünk tanulságot a mi Urunk Jézus Krisztus történetéből és életéből, lépjünk Urunkhoz közelebb. Értsük meg azt, hogy csak aki Isten dolgával szív szerint foglalkozik, az fog tudni ellenállni az ördög kísértésének. Ezért legyünk, testvéreim, az igének jobb értői. Legyünk az igének jobb alkalmazói. Vívjunk és győzzünk az ördög mindenféle kísértése ellenében azáltal, amit a mi Urunk kijelentett és megígért nekünk. Jézus nem szomorúan és nem könnyek között fejezte be ezt a pusztai tartózkodást, hanem ahogy olvastuk, angyalok jöttek és szolgáltak neki. Van egy csodálatosabb dolog, testvérek, annál, mint a mennyei atya vendégének lenni. Ennél nincsen csodálatosabb dolog. És akik hűségesek az Úrhoz, azokat az Úr így vendégeli meg. Egy kicsit itt a földi életünkben is, de legfőképpen elkészítette számunkra az ő örök nagy vendégségét a mennyben. Ezért aki kitart, hűséges az engedelmességben, mélyíti ismeretét, hitét, életgyakorlatát az igében, annak majd végül angyalok fognak szolgálni. Isten örök vendégségében. És ennél nagyobb várományunk, ennél nagyobb lehetőségünk, testvérek, nincsen sem a mi földi, sem a mi földön túli életünkre nézve. Bátorítalak benneteket, vívjunk és győzzünk azáltal, amit a mi Urunk, Istenünk kijelentett. Ne nyugodjunk meg, amíg az ő igéjét nem értjük, amíg az ő igéjére nem tudunk szeretettel, teljes hittel ráhagyatkozni, abban békességre jutni. És ha az Úr elvesz tőlünk dolgokat, mindig jusson eszünkbe az, hogy talán pontosan azért visz bennünket puszta helyekre, puszta élethelyzetekbe, hogy végre egy kicsit vele jobban összemelegedjünk. Nem tudjuk, hogy hogy fog folytatódni az elkövetkezendő esztendő, nem tudjuk, hogy milyen napok várnak ránk, de abban biztos vagyok, hogy akik szeretjük az Urat, hozzá minden élethelyzetben közelebb kerülhetünk. Adja is meg nekünk az Úr azt a megnyugvást, békességet, világosságot, amely a mi Urunk Jézus Krisztus szívében is ott volt és megerősítetett. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva a 478. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek az első három versét énekeljük most. A 478. dicséretünk első három versét, Ó irgalmas Isten!
Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Ó, igen, jó Isten, minden szükségemben áldásod szaporítsad. Hatalmas Isten, keserűségemben szívemet vidámítsad. Ó, nagy és szent Isten, minden félelmemben elmémet bátorítsad. Isten, a veszedelmekben neked el.
Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk testvérek. Urunk, bűnbánattal állunk meg a te színed előtt, mert talán olyan sok lehetőséget hagytunk kihasználatlanul az elmúlt esztendőben, amikor lett volna lehetőségünk hozzád közelebb lépni, szeretetedben, igédben elmélyülni, és mi mégsem éltünk ezzel a lehetőséggel. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy igéd nélkül, a te szavad nélkül, nélküled kiszolgáltatottak vagyunk, és a mi ellenségünk az ördög, könnyen átejt bennünket, könnyen törbecsal bennünket, könnyen megcsal és szembeállít te veled. Segítsél meg bennünket, Urunk, hogy megértsük, milyen fontos a veled való szoros életközösség, a te igédben való elmélyülés. Segíts bennünket, hogy megértsük azt, amikor te erre különösképpen is időt és lehetőséget készítesz a mi számunkra. Taníts bennünket arra, hogy ezekkel az időkkel jól és bölcsen tudjunk élni. Hogy egyre mélyebben kötődjünk te hozzád, a te szeretetedhez. Hogy abból békességet és erőt nyerjen a mi szívünk, mindarra, ami előttünk áll. Fogadd a mi hálánkat és köszönetünket, Urunk, ezért a helyért, az épületért, a közösségért. Fogadd a mi hálánkat, Urunk, azért, mert szeretetednek, irgalmadnak jele, hogy nyitva lehetünk. Fogadd hálánkat azért, hogy amikor nem lehetett nyitva a templom ajtó, a te igéd mégis kiszármazhatott innen. Kérünk téged, Urunk, mindazokért, akik összeszoktunk itt seregleni, hogy formálj bennünket úgy, hogy mint élő kövek lelki házzá épülhessünk. Kérünk téged arra, taníts meg bennünket a te igaz és szent szolgálatodra, dicsőséged megadására. Kérünk téged, hallgass meg bennünket, amikor idejövünk a te színed elé. Hallgass meg imádságainkat, kéréseinket, hogyha azok a mi életünk javára valók. Így engedd meg, hogy abban a hátralevő életidőben, amíg te engeded, hadd tudjunk mindig nyitott szívvel jönni ide te hozzád, és közelebb kerülni a te hozzánk való szerelmedhez, szent fiathoz, mennyei édesatyánk, ami Urunkhoz, az Úr Jézus Krisztushoz. Kérünk, hallgass meg most a mi személyes imádságainkat is, amelyeket elmondunk a magunk csendességében, a te színed előtt. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva folytassuk könyörgésünket azzal az imádsággal, amelyet a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus tanított nekünk. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és zárjuk Isten tiszteletünket a 272. dicséretünk 4., 5. és 6. versének éneklésével. A 272. dicséretünk 4., 5. és 6. versét énekeljük, mind jó, amit Isten tészen, ő az én idvességem.
Ő Szívemnek, hogy kesed.